Kedves testvérek, kedves barátaim! Az előbb felolvasott ige szakaszból, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részéből, 10. verstől a 12. versig terjedő szakaszból olvastam Isten szavát. Hallgassuk meg figyelemmel és az ige iránti illő tisztelettel. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban. Anániás! Ő így válaszolt, íme itt vagyok, Uram! Az Úr pedig így szólt hozzá. Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek, mert íme imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Ámen. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, az osztály harc világát váltó, úgynevezett esély-egyenlőséges világban, amely már számotokra, sokak számára valószínűleg inkább ismerős. Ehhez valamennyire igazodva szoktam azt mondani, néha viccesen, néha komolyabban, hogy kedves fiatalok és kedves régebb óta fiatalok. És azt hiszem, hogy valahogy így vagyunk a hit dolgában is, hogy a tanítványság, amelyben talán mondhatom, hogy mint régebb óta tanítvány, most a szíves hívásatokból taníthatom azokat Isten lelke segítségével, akik tanítványok az egyetemeken, tanítványok ennek a gyülekezetnek a közösségében, vagy az otthoni gyülekezetekben, és ki tudja még hányféle képzésben. Egy szóval lassan-lassan azt mondhatnánk, hogy így közösen, ha magunkra tekintünk, legalább tanítványok a köbön. És hogy mégis szólhatunk mindezek kapcsán még, talán abból fakadhat, hogy nem állunk valami fényesen, bármennyire is tanítványok lennénk a köbön. Vagy talán szólhatunk azért is, amit ennyi műhelytitkot elárulhatok, hogy erre az ige hirdetésre készülve végeztem némi mintafelmérést, hangsúly eltolódásokkal a gyülekezetben, és az egyik presbiterünk az illető Isten tisztelet után azt mondta, hogy amikor meghallottam, hogy a tiszteletes úr ezt az igét olvassa föl, akkor az fordult meg a fejembe, hogy na vajon mit tud fölhozni a mi lelkészünk mentségére, hogy még ezt a textust, ezt az ige szakaszt olvassa. Mi újat mondhat még ugyan? És valóban terhes és nehezített feladat ez ilyen módon is, valahogy úgy, mint a Luther gyermekeké, akik ugye a szóvicc adottságai szerint megkapták azt a lehetőséget, hogy abszolút szerzetesek legyenek, hiszen ők abba az esetbe estek, hogy apjuk is, anyjuk is szerzetes volt, és mégsem ment ez nekik könnyen. Nos, emberileg valami ilyesfajta bátortalanság és tanástalanság van rajtam, mint Ádám apánkon, anyák napján, de hogy mégse ebbe merüljünk ki, azt hiszem valóban illő és helyén való, hogy segítségül hívjuk az ige erejét és az Isten lelkének erejét. És visszakanyarodva a történet alapjaihoz, ugye azt mondhatnánk, hogy nem sokat változtak az idők, mert a korabeli koholt kirakat perek mintájára tarzuszi Saul elvtársat a megbízók, tudnélik a jeruzsálemi pártközpontban, vagy hogy hangszereljünk modern képpen a Római Unió megfelelő tartományi tanácsának megbízottai kötelezték arra, hogy ugyanolyan sikeres lendülettel és nagy megbízhatósággal vadássza le a Krisztus követőket, a keresztényeket csak úgy Damaszkuszban, ahogyan Jeruzsálemben és szerte Júdeában. Ám történt egy nagyon érdekes fordulópont, amikor is ez a nagyon magabiztos biztos találkozott az élő Krisztussal. És ez a találkozás olyan döntő változást hozott, amely nem pusztán azt jelenti, ami az első olvasó számára talán rögtön mindennek az elkerülését jelenteni, hogy 3 napra megvakult, nem evett és nem ivott, hanem azt a változást jelentette, amelyben Krisztus és a lélek ereje által valóban teljesen új emberré lett. Olyan döntő változás volt ez az Anyaszent Egyház életében is, amely a teljes alapvetést is megváltoztatta sok emberi tekintetben. De legalább ilyen fontos, és legyen ez az első bátorítás ezen a mai estén a számunkra, hogy ő nem egyedül volt tanítvány, és nem egyedül lesz tanítványá. Sokszor azért vagyunk bátortalanok és tanástalanok, mert úgy érezzük, hogy sok mindenben egyedül vagyunk, mintha magunkra lennénk. És mégis íme ott volt egy Anániás is, aki a maga Isten iránti engedelmességével a tanítványjá lételnek ilyen hathatós eszközévé lett. És azt is mondhatjuk, hogy Isten mind a mai napig nagyon gyakran így szólal meg. Szokták tőlem a hittanosok is kérdezni, hogy jó, hogy mi olvassuk a Bibliát, járunk hittanórára, megtanítanak nekünk minden fontosat a konfirmációi felkészítéssel szinte bezárólag, de hogyan is érthetjük, vagy honnan tudhatjuk azt, hogy Isten most szólított minket, szól hozzánk, vagy ez az Isten szava, és nem mondjuk a saját lelkiismeretünk csap be minket. Mondhatjuk azt, hogy ez is egy formája annak, ahogyan az Isten szól mind a mai napig, hogy valakit küld. Valakit küld akár a szószékre, vagy küld másik emberhez, és lehet, hogy talán ezen a mai estén te magad is így vagy most itt. Ebben az a legfontosabb, ennek az eldönthetőségében, ami Anániás példájában is benne van. Ha számba vesszük, hogy mi mindent tudunk róla, csak mondjuk néhány fontos dolgot, akkor talán ez is segítség lehet. Először is azt, hogy ő már meglehetősen korán, hogy úgy mondjuk ideje korán Krisztus tanítványa volt, amikor még csak kevesen. Valószínűleg a Júdeából az üldözések nyomán menekülő tanítványok vitték a Krisztus jó hírét Damaszkuszba is, és ezt meghalva és megfogadva ennek nyomán jutott ő maga is hitre. Mert mondhatnánk az időket elemezve, hogy nyilván csúnya idők voltak azok is. Mert aki ott kell hagyja a házát, felépített és szépen berendezett élet viszonyait, mi lenne más, mint csapás. De hogyan is lehetett volna Anániás tanítványá, ha nem érkeznek meg hozzá azokat, akiket az Isten küldött? Az csapás, vagy az Isten munkája? És ezekben a bizonytalanságokban is jó, hogyha néha így is elgondolkodunk. És látjuk azt is, hogy Anániás olyan hitre jutott, amely éberen figyelt arra, hogy mit vár tőle az Isten. Nem mondta azt, hogy én már tudom betéve az evangéliumokat, talán régi jó rabbinikus szokás szerint kívülről a meglévő tudósításokat, felkészítettek mindenre, most már befizettem az egyházfenntartást, és vasárnap megjelennek az Isten tiszteleteken, és ugyan akár maga az Isten is mit várhatna tőlem többet. Megtörtént vele az az egyszerű, mégis mindennél többet érő csoda, hogy amit megértett az Isten beszédéből, azt bele tudta vinni a hétköznapokba. Amit az Isten szavából, beszédéből, küldéséből meghallott, az része lett a mindennapjainak. Egy ilyen nem befejezett tanítványság az, amelyben ő eszközként megtehette azt, ami kivételes fontosságú volt az Isten ügye számára. És egy kevés habozás után még arra szolgálatra is kész, amelyik, ha jól megolvassuk, azt látjuk, inkább harc, mint valami fajta sikertörténet első látása. Mert Uram, hova is küldesz engem? Hát ez a keresztjén ölőhöz küldesz? Az Úr parancsára azonban mégis elmegy, és megteszi az Isten szeretete küldő ereje által azt, amit talán kevesen vállaltak volna akkor is, meg azt hiszem ma is, mert ha valami olyan sikerfeladatot bíznak ránk, amit még esetleg a reformátusok lapja is megír, vagy készül rólunk néhány bevágás valamelyik kegyes híradóba, akkor ott feltétlenül jelen kell lennünk. Na de hát ilyen helyzetben azért ez megfontolandó. Nem tudom, ki ismeri a közelmúltbeli hitvallóink és mártírjaink életét a kárpátaljai lelkészek között. A háború befejezését követően volt néhány református lelkész, akik fogták magukat, és a régi szegről végről grúz ortodox teológiai hallgató kollégának, Dzsugasvili Jóskának írtak egy pár sort, ha valaki nem történész hallgató lenne, akkor leánykori nevén Sztálinnak, hogy most már jó lenne, hogyha megtérne, és az Úristenhez igazítaná a lépteit, mert előbb-utóbb aztán az ő gyertyáját is eloltják. Hát meg is kapták a maguk jutalmukat, úgy fejenként 25 év körül a gulágon. És aztán Dzsugasvili Jóska jött és ment, és közülük nem egy épségben és egészségben túlélte még a gulág megpróbáltatásait is. És eljátottam a gondolattal, hogyha netalán egyházi felsőségeink megérték volna az idők viszontagságaiban azt a fajta távlatosságot, amit nem, akkor lehet, hogy ők is elmondhatták volna, amit szájába adva, vagy valósan Nagy Imre, hogy az kavarja fel legjobban a gyomromat, hogy ugyanazok fognak rehabilitálni, akik ma elítéltek és kivégeznek. És nyilván, ha a kor szokásainak megfelelően nyilatkoztak volna hatalmasságok, akkor elítélték volna a modern és haladó társadalmi rend elleni ritka, sötét, klerikális reakció megmozdulását. Ma pedig úgy ünnepeljük őket, vagy úgy emlékezünk rájuk, mint az egyházunk hitvallóira és mártírjaira. Tanítványság volt, hogy emberi régi fogalmak és új korszerűsített felvetések szerint túlbuzgó, fundamentalista alkaidás virtus? Melyik? Eldönteni emberi forgandóság szerint lehet így is, úgy is, de a lélek erejével megfontolva azt kell mondanunk, hogy íme valami hasonló történt, és azért mondtam el a példát, hogy lássuk közösen is, nem valami fajta kivételes ritkaság az, ami megtörtént Anániás és Saul életében. És megtörténhet az is, szerencsés esetben, ami ott akkor Damaszkuszban megesett, hogy a mindenható pedig mindkettőjük szívében elvégezte azt, amit csak ő tudott megtenni. És ez is nagyon fontos, ebben is bízhatunk, ez is adhat nekünk bátorságot a tanítványság helyes és őszinte vállalásához. És megtehetjük azt is, legyen ez is biztatás a számunkra, hogy amikor úgy tűnik nekünk, hogy Isten valami olyasmit bíz ránk, ami nem igazán kedvünk szerint való, amit inkább kikerülnénk, amiről lemondanánk, akkor azt elmondhatjuk az Úristennek. Elmondhatjuk azt, hogy mik az aggályaink, ez még nem tesz minket alkalmatlan eszközök ki az Úr kezében. Nem kell mindent azonnal merő vak lelkesedésből vagy illemtudásból amolyan jó tanuló tanítványként elvállalni. De kérjük bátran, hogy ne csak a múltat lássuk, hanem lássuk az Isten tervét, és lássuk azt a jövendőt, amit az Isten elénk ad, amit mi a legjobb politológiai látásunk és csiszolt gyémánt penge logikánk alapján se tudnánk észrevenni. Mert akkor megtörténhet ma is az, amit talán szintén fölvethetünk magunkban, hogy mi minden lehet a mi életünkből is, hogyha engedelmesek leszünk. Mi minden következhet ebből, amit az Isten éppen elénk ad. Mi lehet belőlünk, mi lehet ebből az egyházból, amelyben ma élünk, és mi minden lehet ebből a népből, ha mi tanítványságunk Istenre figyelő engedelmességet is jelent, amelyik akarván akarja azt, hogy amit megért az Isten beszédéből, a lélek indításából, azt a hétköznapjaiba is bevigye. Most Anániás ezzel a cselekvő lelkülettel megismerhette az Isten tervét, és talán mi sem járnánk rosszabbul válság pánikjaink közepedve, röfögve, nem röfögve, hogyha így tudnánk az Istenre figyelni. Anániás sem ime ítéletre kap felhatalmazást, ezt is érdemes megfontolnunk, mert ma azért ennek nagy divatja van, hogy az legyen a mi prófétai látásunk és engedelmességünk, hogy mindenről meg tudjuk mondani, hogy miért rossz, még az is lehet, hogy pontosan, de ime Anániás gyógyításra kap felhatalmazást az Istentől. Felemeli Sault Isten szeretetével, és abba a szolgáló közösségbe vezeti be, amelyben vele válvetve munkálkodik. És ez is prófétai tiszt. Persze nem árt itt rögtön szintén kihangsúlyozni, hogy nem azonos ez azonban az összemosással sem. Az összefogás és az összemosás az két nagyon különböző dolog. De az Isten lelke elvezethet ennek a bölcsességére is, és akkor mondhatjuk azt, hogy mostantól kezdve együtt szolgálunk az Úrnak, kedves, újdonsült Pál testvér. Saul megkeresztelkedik, és Anániás szavára befogadja őt a damaszkuszi gyülekezet. Az is elgondolkodtató, csak egy zárójel erejéig, hogy volt ennyi tekintélye. Volt ennyi jó értelemből vett befolyása, hogyha ő mondja, akkor az a gyülekezet még ezt is képes elhinni, képes vállalni. És utolsó, végső gondolatindításként hagy mondjam azt is, ami szintén nem könnyű közöttünk, hogy Istentől nyert erővel bátorítják is Pált ennek a gyülekezetnek a közösségében, hogy kezdje ő is hirdetni, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia, a megváltó. Nem azt mondják, hogy te csak ülj nyugodtan a hátsó sör mögötti padokba, hogy ott ne nagyon lásson senki, és különben is ezzel a robot múlttal örülj, hogy még kapsz a megfelelő nyílásaidon levegőt, és csak úgy szépen lézengj és vegetálj közöttünk. Nem azt mondják, hogy ha téged az Isten lelke így megragadott, akkor vedd te is annak a bátorságát, hogy vigyed az Isten jó hírét. És ebben támogatják és emelik. Nem azzal a fajta magyaros vagy nem magyaros lelkülettel, mely szerint a pokolba ugye a mi üstünk mellé őröket sem kell állítani, mert mi vagyunk olyan ügyesek, hogy egymást is visszahúzzuk, ha látjuk, hogy valaki mégis kimászna. Igen, az Isten lelkének bátorító ereje az ennek valóban a szöges ellentéte, és nem is lehetetlen. Még közöttünk is megtörténhet. És azt mondhatjuk a mi Urunkról, a Krisztusról, a minket megragadóról, a lélek erejéről, hogy ugyanaz, nem más. Mi is lehetünk Jézus Krisztus hűséges, engedelmes és megbátorodó tanítványai. Azt kívánom magunknak, mindjárt, hogy részünk legyen ebben. Amen.